17. Francia Izabel nem hasonlított azokhoz a spanyol királynékhoz, akik szellem alakjukkal, oly gyorsan tovalengő lényükkel eddig benépesítették az Alcázart. Szép volt, okos, célra törő, szertelen, néha játékosan kacér is, saját stílusa szerint. Minden módot megragadott arra, hogy kimutassa. Nyűgnek érzi az ódon szertartás rendet, mely, mint valami kaloda, úgy zárja be a királynő felséges személyét, beosztja a király látogatását a hitvesi ágynál, számon tartja felséges asszony havi tisztulásait, regulázza a terhességeket, s az udvari orvos érvágó késével majd sírba fekteti, ha megjelenik a szülés után komor vendég, a gyermekágyi láz. Ellenfele a Conde Duc diktatúrájának, ezért Olivaresnek el kell szigetelni a makrancos francia lányt. Feleségét adja így mellé udvarmesternőnek, aki a felséges asszony minden lépését leméri, ellenőrzi, tiltja vagy engedélyezi. Ez az etikett aranyburkába jelentkezik a külvilág előtt. Minden csupa hajlongás, bók, pávatrón, de azok, aki érzik a szó lehelletét, a hangsúlyokat, szemrebbenést, ajakbiggyeztés, a sziszegő kis szavakat tudják, áll a hosszú harc a kegyes grófné, s a fantázia dús, de lényében lázadó, néha zabolátlan Izabel között. A spanyolok pietása közmondásos, a nép jó néven veszi, a legfőbb hatalom birtokosának felesége időnként vesszőzi magát, szőrcsuhát ölt, vezekel, egy évig nem vált inget, spanyol mártíriummal sanyargatja magát. Izabel úgy katolikus, mint a franciák. Nem fokozza hitét az extázis lobogásával, nem él víziók ködében, nem lesi az égi parancsszavakat. Választania kell a festőnek Olivares és a királynök között. Ő felsége kegyelmes. A nagy lovaskép után beírja azzal, hogy háttérbe húzódik, előbb szülessék a Conde Duc portréja. Ha elkészült, jöjjön Izabel képe. Utána következik újból a Fülöp portré. Fel lehet-e vetni a kérdést? Ismerik saját arcukat a világ hatalmasai? Állnak-e belső tükrök előtt, vagy figyelik-e vonásaikat? Míg reggelente a borbé hajat bodorít? Ismeri-e önmagát Olivares? Valóban a hatalmas test nem nélkülöz bizonyos méltóságot. A potró kiemelkedő dombját szinte elmossa a redős fekete bársony gazdag esése. Kontrasztok, kamarási kulcs, hatalmas fehér gallér, kinyúló szép kifejező kezek. Mindez a fekete színek oly gazdag skálájában, melynek árnyalatai az udvari köntös előkelősége, a trónusok mélysége, a fiatal festő irigyelt, utol érhetetlen varázsa. És ebből a finoman hullámos fekete óceánból emelkedik ki a Conde Duc arca. Hunyori macska szem, ijesztő szőrpamacsok között. Az arc önmagában nem rút, és nem is visszataszító, ha Olivares feléled mosolyog, érvel, mesél, de így talányos énjének belső körébe húzódva, van benne valami borzongató. Ez az első kép, mert a miniszter ott áll a kancellária, a Despacho Universal fogadótermében. Magatartásában, hangsúlyozott méltóságában, mint a királyban a királynál. És mint a jelképezné, még nem érkeztem el a pálya zenítjére. Még egyet más kell tennem, míg a félelmes spanyol halhatatlanság megnyílik előttem. Az arc s kifejezése, mint a mély, mefisztoi köröket írna le. Egy olyan rándítás, a szemgolyó mozgása, az öklerő bajusz rezzenése, már változtat van az egészen. Jó és rossz, bölcs, spatetikus, kegyetlen, s ellágyultan emberi keveredik, hullámokban siklik át arcán, mint ahogy hangulata tízszer is megváltozik egyetlen hosszú munkanap alatt. Talán lappang benne szelítség és jóság, de mindig készen áll arra, hogy rátaposna a hidra fejre. És mindenki halálos ellenség, aki bárhol, bármilyen mértékben keresztezni próbálja akaratát. Talán egyetlen ponton emelkedik ki kancellár elődei közül. A Conde Duc tiszta kezű. Undorral beszél Lerma, Omnia, Venalia esse, korrupt korszakáról. Hirdeti a megközelíthetetlenség erényét. Csak épp azt nem veszi észre, hogy a körülötte élősködők, tanácsosok, titkárok, írnokok, spalótaszolgák zsebelik be azokat a járandóságukat, melyeket Kevin Hiller a császári követ jelentéseiben Smirelihennek nevez. Olivares felesége kedvéért Madrid környékén kedves majorságot tart. Itt nevelkednek Doña Inez szárnyasai, Olivares tüntetően szívélyes házigazda, s úgy rendezte be kis jószágát, hogy ott ő felsége bármikor megpihenhessen, a vadászatról jöttében mentében erre elhalad. Közel a fővároshoz nincs semmi ceremónia, nem olyan kőrengeteg, mint az Eszkoriál, s a Conde Duque egy ilyen látogatáskor féltére ereszkedve kéri, engedje meg, hogy átengedhesse ő felségének a majorságát, a fákat, melyeket már ő ültetett a kopár hegyoldalra, a füvet, a kis patakot, a felvillanó ősz sziluetteket. Ő felsége egyetlen kegyes szót szóljon csak, hogy elfogadja egy alattvalója donációját. A zavart Fülöp arcán mosolyféle suhan el. Olivares felemelkedik a térdelésből, megcsokolja a fiatal király kezét. Ez lesz Európa. Az egész világ legszebb rezidenciája. Addig nem fogyhatnak el Hispánia kincsei felség. A szőke passzív király és a szőrpamacsos fekete miniszter néhány szavából születik meg az eszterűen pazarló, piramisokat árnyékba vonó Moerre tíró terve. Királyi kélak, mely finom arányaival a követ körülvevő vegetáció szépségével túl éli az alapítókat és az idők változásait. Emléknek, aki mindig visszajár, ott marad a fekete szemű festő. Ő adta meg a tékozló álomvilágnak egyetlen maradandó értelmét. A királyné és a Conde Duque fogja. Ő felségének palota szárnyán, Dona Inés hordja az udvar mesterét megillető kulcsot és jelvényeket. Leánykorában az elhunyt Gráci királyné palota hölgye volt, ez a csapott vállú nem szép, de hűvösen méltóságos külsejű Cunika lány, akit sok korabeli pamflet púposnak emleget. Szinte gyerekkorától otthon volt a palotában, és az ifjú rokonnal, Olivares-szel kötött házassága feltörő, mohó karriert szolgált egy hosszú életen át. Emlékiratok rengetegéből, követjelentések árnyékai közül talán úgy emelkedik ki Dona Inés, ahogy Velázquez egyetlen képmása megörökítette. A hegyes orrú asszony nem egészen bájtalan, és kissé szigorú arcvonásai mögött értelem, s mint a rejtett jó indulat féle is tükröződnék. A páncélszerű díszruha parádés idommal formálja az asszony testet. Ki gondolhatna arra, hogy egyszer lehullhat ennyi brokát, s alatta éppen olyan messzelenség él, mint minden asszonynál. A grófni arca a képen még majdnem derűs. Még élt leányuk, s vele a remény, hogyha lány ágon is, de ki fog lombosodni a guzmanok e legnevezetesebb ágának hercegi nemzetsége. Az egyetlen gyermek halála indítja el e különös emberpár lelkében a földi kegyetlenség és az égbe ívelő extázis tragikus folyamatát. Velázquez képén Dona Inés úgy áll, ahogy elhelyezkedhetett naphosszat a királyné ajta előtt. Figyel! Jobbját a szék karfáján nyugtatja, és egész lényéből árad saját jelentőségének tudata. Fürkészen néz, minden apró jel felhívja figyelmét, minden, aminek színhelye a palota világ. Mindez ezerszeres jelentőségévé válik ennek a szomorú asszony életnek belső tükrében. Ami kívül van, ami nem tartozik az aranyszárnyú foglyok életéhez, már nem érdekli Dona Inést. Ünnep. Ennyi merev, hívságos képmás után a királyné szobájában felállítana a festőállványt, és belefogna egy ember arcba. Isabel úgy határozott, hogy dús hajára boruló világos, szegély kalapban ül, modellt a festő előtt. Nyakából alig két ujjnyi látszik, az arc síkján kívül nincs egyetlen térség sem, mely elárulná a testet. Legalább jelképezni az asszonyi lényeget. A derékon kis tőr. Ez jelzi a néző illendőségének fantázia határait. Totemkép. Király asszony portréja. Ha kész lesz, mindenki csak mély alázattal közeledhetik a tiszteletet sugárzó vászonhoz. Így akarja Dona Inés és az udvari szertartás. A festő szemtől szembe kapja modellt. Egyszerre megmozdul körülötte a merev, égnek ívelő, aranyrostélyokkal elszigetelt világ. Isabel testének egyetlen része sem fedetlen. Így a szemtükréből kell megteremtenie a lényt. A kasztíliai etikett nem nélkülivé magasztosítja a királynőt ostoba hódolatból. A festő szeme felbontja az arcot életteli, változó formáira, s így a festő szeme s ecsesti nyomán Isabelle kiválik a Prádó fogoly feleségeinek szomorú asszony galériájából. Nincs semmi arcán, a századokon át újból és újból felkísértő habzúr vonásokból. Fiatal és szép, kisé dacos, makacs, dús ajkú, forró vérű, apja hagyományából, lenyűgöző a tekintete, a kedves és okos szem, mely embert idéz brokátok, ékszerek, vendéghaj kellékei között. S legszebb talán a portrén a finoman hajlott orr, mi annyira emberi varázsolja francia asszonyt, akit ebből a képből ismerünk. Amikor Isabelt festi, már nem lakik a család kedves Fonszek a kanonok házában. 300 dukátot kapott a lovas képért, ebből lakást bérelhetnek, melyben az ipa és a vő családja elfér. Közben szevíjaiak áradása, feljön Don Juan de Silva is. A 24 éves fiú már oly hatalmas, hogy kisebb, de biztos állásban elhelyeztetheti apját. Már nem alkalmi próbára rendelt Piktor Don Diego, a műteremben szinte mindennapos vendég a felség, akinek érzi szótlan, passzív jó indulatát. A palota felső szolgálata nincs szabályokhoz kötve, de nem is lehet semmiféle más udvari tisztséghez hasonlítani. Mindig a nap minden órájában rendelkezésre kell állania, mint a felség borbélyának, orvosának, szakácsainak. És emellett munkáját nem csak a hatalmas kedélyváltozások formálják, hanem a napszakok rendje, és a fények és árnyékok játéka is. Megesik, míg festi a királynét, belép Donya Inez, s jelent valamit. Isabella szeme játékos kétségbeeséssel emelkedik az égnek, mint a szerepet játszanék, töprengve rebegi. Vajon mit akarhat tőlem a nuncius? Míg feláll, s kilibeg, egész test játékával jelzi, nem tehet róla, ő is fogoly. Mihelyt lehet, visszaszáll a karosszékbe. Velázquez esete alapos fejtörés okoz az udvarmesternek. A burgund etikett nem ismeri a palota festős tallomát. Burgundia egykori hercegei ugyan kiválasztották maguknak a kor legjobb portréistáit, szobrászait, de tisztségük kánonát nem vették fel a szertartás rendsz aranyszabálya közé. Sajnos, egy 200 év múlva Madridban sem lehet ilyen méltóságot kreálni. Könnyű addig, amíg a palota festők idegenek vagy plebejusok. De most Don Diego de Silva Velázquez személyében egy kicsi rangú, de mégis a hidalgújához tartozó személy vette kezébe az ecsetet, és a panyol nemes ember joggal elvárhatja, hogy kijelöljék helyét már itt a földön. Így elhatározzák a kancellárjában, hogy Don Diegot felruházzák, a kisegítő ajtón állói tisztel, mert az udvari ranglétrán oly alacsonyan áll, hogy jobb nemes fia alig a fogadhatná el. A valóságos ajtón állónak ugyanis ruhák és fejedelmi kellékek gondozását is kell vállalnia. Számos pontosan körül nem határolt, nem épp megszégyenítő, de nem is túl megtisztelő szolgálatot hozzá. De, mint az udvarmester mosolyogva mondja, ki ne tudná a palotában, hogy Velázquez festő, akinek kegyért, a valóságban versengenek a hatalmasok. Egyszerre divat lett a Velázquez képmás, hiszen a felség, a királyné, az infáns, Olivares mind ültek már előtte, és minden képe csodált tárgya. Mindegyik sikerült, csak éppen az a baj, hogy Don Diego nem fest pénzért. Makacsul hangsúlyozza, ő udvari ember, aki minden módon így ecsetjével is szolgálja a királyt, de csak is ő felségét. Mindenki tudja, hogy Velázquez sem kivétel a kis emberek szűkösebb világában, de pénz képért csak a királytól fogadhat el. Ezt nem csak engedi, de elő is írja a burgund etikett. Király szolgálnak lenni, mint halálig. A legszebb spanyol életcél. Legfeljebb, mondják a beavatottak, ajándékot lehet adni a képért. És a jobb mágnás családokban még mindig előkerül aranylánc, még akkor is, ha a fiókban egyetlen dukát sem akad. Joana különös árnyék. Keveset beszél. Spanyol asszonyok módjára családja a legszorosabb kisvilág. Férje reggelenként elindul a palotába, senki sem tudhatja, hazaveti-e a déli melegség, vagy csak későn este tér meg, rendszerint Juan Parellával, aki viszi, ha otthon is dolgozni kíván a mester, festőszer számait. Mindig készenlétben él, mindig számíthat arra, műterem méről is előszólítja király szeszély. Egy képet kínálnak a felségnek megvételre, vagy felbukkan valahol Hispániában a föld alól egy régi szobor. Lassanként minden művészet ügyben konzultálják a kisegítő ajtónálót, aki mindezért a sokfajta szolgáltért havi 20 dukátos fizetést kap. de nem mindig jut ez a pénz kezéhez, nem is egyszer történik, különösen, ha már szétporodott a befutott flották nemes kincse, hogy a kincstár tökéletesen üres. A fizető mesterek ilyenkor kegyesen kedélyeskedve a holnapra utalnak, emlegetik a kedvező passzát szeleket, még majd ide repítik az ezüstöt hordó hajókat, szídják a lusta indiánokat, mert Potosziban a négerekkel nem hajlandók együtt dolgozni. A néger drága, az indián olcsó. Helyi termék, nem kell behozni rabszolgahajókkal, mint a feketéket. De az indián különös fajta. A megelégeli a munkát, kendőjébe burkolózik, elmondja halottas énekét. Nincs olyan korbácsütés, mely kizavarhatná a síri nyugalmából. Énekel, s meghal. Néha egész munkacsoportok teszik le a szerszámot. Nem esznek, nem válaszolnak a kérdésekre. A felügyelők dolga, felszíne engedjék-e őket, és akkor ragadós lesz a dezertálás, vagy halljanak-e meg lent a homályban, az ezüst ér sporló szurtos mélységei között. Gyakran lehajtott fejjel megy haza a mester, ilyenkor egy-egy láncot küldenek zálogba. Ha megjön a fizetés, vagy néha 100 dukátot utal ki egyszer a felség, visszavándorolnak az aranyköszöntjük, láncok, boglárok. A vesző siet a műkereskedőkhöz, vásznakat szerez be, festéket vásárol, s még futja, betér a nyomdászhoz, s megnézi, jött-e Itáliából olyan könyv, mely művészetről, fizikáról, perspektívákról ad új képet, vagy summázza a geometriát. Zsoanna lehajtja fejét, csendesen nézi urát. Gyakran az az érzése Velázqueznek, hogy minden valami titkos, mélyebb fátyolon átszűrődik, az ő árnyék lépésű felesége a lélek mélyről fakadó tiszten látással nézi nem csak a világ dolgait, hanem magukat, kettőjüket is. Mindazt, ami a nagyváros áradatában egy két csendes embert körülveszi. Milyen nagyszerű volt a szevélyei Pacsekóház, és milyen félelmesek a palota arányai. Labirintus, minden nap eltévedhet benne a cselszövényekben járatlan ember, mint amilyen Zsoanna ura. Nem csak Madrid, de egész Spanyolország tele van igaz vagy kitalált históriákkal, melyek mind az uncia korte mélységeibe eresztik le gyökereiket. Pozíciók, harcok, intrikák, szerelmek, pénzvadászat, megvesztegetés, hatalmasok kegye, egyek kergetése, vagyonok, heroizmus, ambíciók. A palota olyan a nép számára, mint a bűvös vásári színjáték, melyet valami titkos szintéren tartanak, csak egy-egy hang, sikoltás, árnyék, suttogás tör át a zárt falak mögül. Izabelt festi, már hetek óta ül a királyné, s annyiszor kellett félbe szakítani a munkát. Gyakran megjelenik Fülöp is, szokása szerint nem szól a folyó munkába, nem nyilvánítja véleményét, nem ad tanácsokat. De Velázquez már kezdi ismerni arcát. Mikor fut át rajta tetszés vagy nem tetszés, mikor rezzen fel olmos egykedvűségének látszatából, mikor emeli fel fejét, s mond valamit arra val, míg hallgatott a bálvány, élt, érzett, gondolatok szaladtak át szűk Habsburg fején. Izabelt festi. Zsoanna a maga módján nyugtalan. Nem mint a Diego sokat beszélne munkájáról, vagy ábrándoznék a királynő bájairól, asszonyi varázsáról, de éppen ez a kemény vonás, mely néha megterepszik szája sarkában, kelti fel Zsoanna nyugtalanságát. Ilyeskodik-e a démonnal? A vestők így mondják maguk közt, amikor a modell túl sok oldatlan kérdést vet fel, amikor nem lehet egyetlen rohammal bevenni egy ember arcvárát, valami mélyebb és titokzatosabb rejlik az ember ábrázatban, mintsem, hogy könnyű lendülettel megbirkózhassék az összes feladatokkal. Izabel arca mozgalmas, szinte megoldhatatlan a maga módján. Változó, s így majdnem kifürkészhetetlen, hangulataival együtt színeit is változtatja. Mindig könnyű hozzá képes az örök merev király vagy Olivares, aki pillanatnyi hangulatainak pózában olyan, mint a testet öltött jelszó. Fenkölt mondat, hősies eladarozás. Izabel más, nem mondhatnák szomorúnak, még elmilázónak sem. Talán nem vágyik másra, mint kisé több szabadságutás. Mégis szeme, mint kalitkába zárt madár tekintete. Röpül, cikázik, fényeket, árnyakat kerget. Míg kopog, s bejön Donya Inez. Ilyenkor megkezdődik a napi lecke. Egy szakasz a burgund szertartásrendből. Velázquez mindent persze nem láthat, mégis éreznie kell, hogy futnak a homlok fölött a felhők. Redők kígyóznak. Ő az egyetlen, aki lenyúl a gyökerekhez, meglesi a szálló borulásokat. Többet lát, mint az udvari orvos, aki akkor lép csak be fekete talárjában, amikor már megtörtént a baj. rendszerint egy lépés az utolsó keretet hordó pap minisztrásainak csengetyűje előtt. Isabelle arca örök változó, tele életkedvel, és egyszerre kifárad, lelankad, színei élénkek, perc múlva fakuk, száján a görbéje hangulatai szerint formálódik, még finom, jellegzetesen francia úrra sem mindig egyforma festő szemében. Ebből az ezer Isabelle-ből kell képet formálnia a művészet véges eszközeivel. Vászonra vinni annak az egyetlen lének arcát, aki messze kimagaslik az arany börtön elmerevedett fogjai közül. Oda-haza vázlatokat vett papírra, pedig ez ritkán történik vele, míg arcképeket fest. Az inspiráció kegyelm mindig ott éri, a kifeszített vászon előtt. Joanna az asszony talán az egyetlen, aki érzi. Férje valamilyen belső művészi válságba került. Elég egy pillantás, az Isabelle arc síkját felszelő részletekre, vagy a kréta a semmiből elővetíti. Az asszony születése óta művészek világában él, néhány szót szól, mely mintha alkalmas lenne arra, hogy elűzze az ólomszárnyú varázslatot. Milyen bölcs lett a csendes Joanna, mióta felkapott a forgó szél, s kóstolja hatalmasok mulandó spanyol kegyét, ritkán mozdul ki otthonából, gyanakodva úgy érzi, szevélyei lejtésű szavát megmosolyogják. A saját nyelvükre, szokásaikra oly gőgös, mindig csúfondáros madridiak. Joanna sok mindent tud az uráról, amit nem mond ki senki. Legkevésbé maga a mértéktartó, csendes járású, szavú művész. Nem, Don Diego nem szerette mitológiát, mert szinte napról napra oly egyetemes stílussá válik, különösen a fiatalok előtt unja. S még látni sem kedvele a szelekkel felhőkből ereszkedő isteneket, a szőke mesztelenségek olimposzi formáit, az ostoba puttókat, a lengedező rózsás egeket, felhőfoszlányt, mely épp mint a véletlenül takarná el a kényesebb testrészeket. Miféle világ lehet az odafent? Mi szentségtörően ledér formája minden föld fölöttinek, kacér, örökké kacagó vidámság, aranyködbe burkolt nem létező lények, akik semmit sem tudnak az emberi sorsról, szegények nyomoráról, földi szenvedésekről. Pacsekú sok metszetet szerzett a Sixtusi kápolnából. Egyik műterem feladat volt másolni a szibillákat, és most, amikor Joanna felemeli a tálcát, egyszerre felvillan benne Michelangelo képe. Átfutó rezzenés, furcsa analógiák. Egyszer megfesteni egy szibillát úgy, ahogy ő maga látja, talányosan, de itt, lent él a földön. Szemében a múlt, szájában a jövő. Az asszony érzi, hogy ez a pillanat a legmagasabb egyesülés. A fáradt mesterint maradj. Maradj így a tálcával. És mert este van, Joanna leül, és az olajlámpa már csak fél arcára dob fényt. Mindennapi ruháját hordja, nyakán gyöngysor, sűrű ruháját szallaggal köti hátra. A tálca akár Sibilla könyv táblája is lehetne, hogy elképzelték a régi mesterek. Várj! Szalad a vázlat szerszáma, s így ölt formát a lélek köreiből soha ki nem lépő lény arca, ki mindig jelen van, egy mosolya újra szűzzé formája, majdnem halhatatlan benne van a jövő, így él. Így kezd élni a papíron Sibilla, s a férfi halkan mondja, fáradt vagyok, bontsd meg az ágyat. Adj egy tálkán mézet. Hosszú volt a nap. Joanna de Miranda úgy állítja az ágy végébe a vázlatot, hogy ráeshessék a hajnal első sugara.